szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Erdő Péter bíborost, Magyarország prímását, aki ezekben a napokban Rómában tartózkodik, mégpedig nagyon sűrű a programja. Február 12-e és 14-e között részt vett a Katolikus Nevelés Kongregációjának plenáris ülésén. Ferenc pápa beszédét mi már ismertettük. Bíboros úr, melyik gondolatot emelnék ki, amely különösen fontos lehet a helyi magyar egyház számára?
A nevelési kongregáció plenáris ülése azért volt most jelentős, mert megújult nem sokkal ezelőtt a kongregáció tagsága és részben a vezetése. Továbbra is Groholeszki bíboros úr maradt a prefektus, de titkári szinten változás történt, és változás történt a tagságban. A jelenlegi tagok kétharmad része újonnan kapta a kinevezését, többnyire olyan bíborosok és érsekek vannak a tagság sorában a világegyházból, akik egyetemeket alapítottak, vezettek, akiknek az oktatási területén különleges szerepük és tapasztalatuk van.
Bíboros úr is ezek közé, a személyek közé tartozik, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem révén is többek között.
De hát a katolikus oktatásnak a világa az kiterjedt világ. Jelen pillanatban közoktatási szinten 209 ezernél több intézmény tartozik a nevelési kongregációhoz, és 58 millió hallgató. Ez azt jelenti, hogy emelkedő tendenciát mutat a katolikus oktatás ugye a világban, mégpedig majdnem minden földrészen. Talán Európa és Észak-Amerika nem olyan dinamikusan, mint más régiók, de az irányzat egyértelmű.
Mi lehet ennek az oka?
Hát az igény, az emberek igénylik.
Magas szintű oktatásról
részben van szó. A magas szintű oktatás, részben volt a plenárián egy olyan nap is, éppen a Szentatyával való találkozásunk előtti nap, amikor az Urbaniana Egyetemen előadásokat hallgattunk meg egy világméretű felmérés eredményeiről. Például ez is előkerült, hogy a katolikus egyetemeken, a felmérés elsősorban az egyetemekre vonatkozott, milyen okból, milyen motivációval tanulnak a fiatalok. Sokan, nagyon sokan az identitás miatt, de nem abból a szempontból, mintha annyira vallásosak lennének, hanem mert úgy gondolják, hogy ott egy nyugodt, megbízható, tárgyszerű légkört találnak, és azért mégiscsak szimpatizálnak valamiképpen a katolikus kultúrával. Van egy kisebb, de hát azért jelentős rész, akinek maga a vallási közeg vagy értelmezési horizont is nagyon fontos. Jelentős dolog az individualizálódás és a szétszórtság, ami megjelenik a katolikus egyetemek hallgatóinak a tudatában is. Tehát 98%-ban legfontosabb értéknek a családot tekintik, és a saját családjuk a legfontosabb referencia közösségük. Tehát nem a társadalom, nem a politika, nem a közélet, nem is maga az egyetem.
Hanem nyilván a hagyományos értelemben vett család.
De a hagyományos értelemben vett család a célok között is első helyen van. Tehát miért akar magasabb társadalmi pozícióba, vagy a szüleinek megfelelő pozícióba kerülni a tanulmányok révén? Elsősorban azért, hogy ő is családot alapíthasson, és azt az elképzelései szerint tarthassa fenn. Tehát nem elsősorban a puszta pénz, vagy az, hogy az ő funkciójának a társadalomban, akár pozitív, akár negatív értelemben milyen nagy jelentősége van. Egyáltalán a politikai érdeklődés, felelősségvállalás az rendkívül alacsonyan áll az értékek skáláján. Tehát egy individualizált, de azért a családok meg a közösségi érzés iránt érzékeny közegről beszélünk. Na most ebbe az összefüggésbe, ebbe az eredmény sorba illik bele nagyon a Szentatyának a beszéde. Tehát nyilván ismerte ezeket az adatokat már, és beszélt arról, hogy minőség, tehát a katolikus oktatásban mint egy fontos cél és követelmény, beszélt arról, hogy identitás, beszélt arról, hogy kommunió, hogy közösség, közösség magában az intézményben a hallgatók, oktatók, munkatársak között, illetve hát közösség az egyházzal, közösség az emberekkel, akiknek a környezetében élünk. Talán azért is hangsúlyozta ezt, mert ez az, amiben valamiképpen hiány van. A társadalom tagjai közötti közösségi kapcsolatok szerte a világon gyengülő tendenciát mutatnak. Ha tetszik, a társadalmak szétszakadása vagy atomizálódása figyelhető.
Nyilván ehhez hozzájárul a digitális kultúra is, és a személyes kapcsolatok háttérbe szorulnak. Én az identitás kérdéséről szeretném akkor részletesebben hallani, bíboros urat, hogy mi is az identitásnak a fő kritériuma, milyen felsőoktatási intézmény nevezheti magát katolikusnak.
Tehát ugye jelenleg a katolikus név használatának megvannak az egyházi jogban világosan előírt feltételei, amelyek között szerepel az, hogy az oktatói nevelői munkáját ilyen szellemben végzés erre intézményes garanciát vállal, ami a oktatók munkájának a jellegére is hatással van. Na most fontos dolog az, hogy a kutatásban, a kutatások alkalmazásában is a keresztény erkölcsi elveket tartsa tiszteletben, például az emberi életet és az igazságosságot, az egyház társadalmi tanítását. Ez azért is fontos, mert közgazdasági területen hát divat nem figyelembe venni az emberi értékeket. Ugyanakkor az egyház társadalmi tanítása pont a gazdaság világára nézve nagyon komoly elveket tartalmaz. Tehát ez egy plusz kihívás, amit egyébként a hallgatók és a jelentkezők érdeklődéssel és nyitottan fogadnak, de hát persze magának a diplomának a megszerzése az nem jelenti azt, hogy ők társadalmilag elkötelezett emberekké válnak.
Lehet, hogy egy kicsit eltávolodunk most a témától, de hogyan függnek össze a keresztény értékek és a piacgazdaság törvényei?
A piacgazdaság olyan elméleti konstrukció, aminek az életre bizonyos pontokon van hatása. Tehát a piacgazdaság nem az élet. Az élet több, mint az áruviszonyok és a pénzügyi viszonyok. Ez az, amit bizonyos gazdasági szemlélet hajlandó elfelejteni. A puszta pénzügyi eredményesség nem írja le kellően egy emberi tevékenységnek a hasznát, az értékét, a tényleges hatását az embereknek az életére. Márpedig enélkül hát elidegenedik, elembertelenedik a gazdasági tevékenység. Úgyhogy itt rendkívül fontos feladatok vannak, még akkor is, és éppen ez benne ma a nehéz, ha a fiatalság egyre kevésbé érdeklődik a szociális szempontok iránt. Hallottunk más előadásban olyanokat, hogy Latin Amerikában ma már a marxizmussal senki nem foglalkozik. Hallottunk olyat, hogy egyáltalán semmilyen ideológia vagy társadalmi elmélet nem vonza egyetemisták jó részét, semmelyik kontinensen. Hallottunk olyat, hogy nem is szívesen vállalnak ilyen tevékenységet vagy elkötelezettséget. Tehát mintha nem bíznának abban, hogy valamilyen szervezet igyekezettel ezen komolyan változtatni lehet.
Ennek a helyébe lépett az individualizmus, nyilván ennek az ideológiai űrnek a helyét töltötte be. Bíboros úr, február 18-a és 20-a között a Pápai Lateráni Egyetemen tart előadást. Itt arról emlékeznek meg, hogy 6. Pál pápa 1963. december 4-én közzétette a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióját a Szent Liturgiáról, annak megújításáról. Bíboros úr, miről tart előadást, és hogyan áll a liturgikus helyzet ma Magyarországon?
Az istentiszteleti kongregációnak ezen az ünnepi előadás sorozatán a liturgikus reformnak nagyon sok kérdése előkerül, ahogyan azt a zsinat megfogalmazta, ha tetszik, megálmodta, és ahogyan aztán a valóságban fejlődött egészen a mai napig. Számomra egy érdekes témát írtak elő, jelesül, hogy a liturgikus reform a keleti katolikus egyházakban. Itt több mindent kell megjegyezni, nyilván sokaknak a fantáziájában Magyarországról az jut eszébe, hogy Kelet-Európa, tehát akkor egy magyar biztosan ért ehhez. Hát nem minden magyar ért azért ehhez, és nem minden magyar keleti szertartású katolikus, úgyhogy nekem a barátaimat is és a szakirodalmat is erősen figyelembe kellett vennem, amikor a kérdést elkezdtem tanulmányozni. Most ugye van egy jelentős különbség. Tehát a latin liturgiáról a liturgikus konstitúciónak rengeteg pontja konkrétumokat is mond. Azt azonban, hogy a keleti egyházakban hogyan alakuljon a liturgikus élet, csak néhány általános elv formájában említi, azzal, hogy hát azt másképpen, másút kell majd konkretizálni. Ténylegesen az Unitatis Redintegrációban, tehát a keresztények egységéről szóló dekrétumban és az Ecclesiarum Orientaliumban foglalkozik ezzel a zsinat bővebben. De azok az elvek, amik ott kirajzolódnak, azok inkább a tradícióhoz való visszatérést, vagy a tiszta tradíció erősítését, nem pedig az úgynevezett modernizációt tűzik ki célul, bár a kettőnek lehet köze egymáshoz. Azonban ugye, ha nem is mondják ki ezt, hogy latinizáció, de többször említik, hogy a saját keleti egyház liturgikus hagyományában nem illő, azzal ellentétben feszültségben levő, később belopódott szokásoktól megtisztulva az eredeti rítus visszaállítása, vagy liturgia visszaállítása. Igen, de ugyanakkor azért azt is mondják, hogy a tradícióval összhangban való legitim fejlődés tiszteletbe tartásával.
Magyarországon a görögkatolikus egyház nyelve az magyar.
A nyelv magyar, nem a nyelvvel van a probléma, hanem a kommunikációs forma nyelvvel. Ugye a keleti egyházak, amikor egyesültek a katolikus egyházzal, hát a híres nagy uniók vannak, ugye milyen ki az Ungvári Unió, de hát volt a Brest-Litovszki Unió és más ilyen szerződések is, ott mindig az egyik fontos tétel volt, hogy a saját liturgikus és egyéb fegyelmi tradíciójukat megtarthatják. Na most, ha ez volt az egységnek az alapdokumentuma, akkor ezután azt mondani, akár egy Rómában tartott egyetemes zsinatnak is, hogy reformálják meg a liturgiájukat, az ugye furcsán hangzana. Ezért aztán inkább a tiszta forráshoz való visszatéréstől beszéltek. Igen ám, de a legitim fejlődés és a szervesen nem illeszkedő, hogy így mondjam, latinizáló változtatások között kitesz különbséget. Mi az a szint, a történelmi fejlődésnek a szintje, amihez úgymond vissza kell térni most a továbbfejlesztés során? Az uniós okmány aláírásának pillanata? Vagy mondjuk egy bizánci ritus családhoz tartozó egyház esetében a konstantinápolyi nagyegyház gyakorlata a 6. században? Tehát ez nem egy egyszerű kérdés.
És erre a latin egyháznak kell válaszolni?
Nem, ezt a keleti egyházaknak kell maguknak eldönteni. Ugye volt 1990-ben a keleti kódex, amely szintén tartalmazott a liturgiára és a liturgikus könyvek kibocsátására való illetékességre nagyon komoly elveket. Aztán 93-ban és 96-ban volt két jelentős megnyilatkozás, II. János pápa többször is kitért a kérdésre, és hát azt látszik, hogy bizony saját liturgikus fejlesztésről szóló normagyűjteményt, direktóriumot, amit a Szentszék sürgetett, igen kevés keleti egyház fogalmazott meg mind a mai napig, némelyik adott ki liturgikus könyveket. De hát ott is az a helyzet, hogy az illető egyháznak a vezetése jogosult a liturgikus könyvek kiadására, de a Szentszék előzetes felülvizsgálata után. Ehhez képest a kongregáció gyakorlatában néha a kongregáció tekintélyével adta ki azóta is edíciótipikákat keleti egyházak számára, de ez differenciált és nem mindenütt egyformán történt. Úgyhogy érdekes fejlődéssel állunk szembe, amely egy régi hagyomány restaurálása, az indok pedig részben az, hogy a keleti egyházaknak a liturgikus hagyománya is az összegyház teológiai örökségének egy lényeges, egy nélkülözhetetlen alkotó része. Természetesen ugyanúgy igaz a latin egyház liturgikus hagyományára.
Is. Meg gazdagságot jelent, ahogy ezt rendszeresen hangsúlyozzák.
Igen, na most azonban a restauratív szellemű liturgikus fejlesztésnek, ami az utóbbi években több keleti egyházban végbe ment, többféle üzenete van. Egyrészt lehet, hogy esztétikai értékében, vagy akár a teológiai gazdagságában följebb emeli az adott egyház liturgikus életét, ugyanakkor a gyakorlatban nagyon gyakran meghosszabbítja a celebrációt. Ugye II. János Pál kifejezetten is említi, hogy a keleti egyházak liturgiája kiemelten monasztikus jellegű, tehát monasztikus szerzetesi jellegű. Azaz, nyilván a legteljesebben, az összes részletet ünnepélyesen bemutatva a szerzetes közösségek képesek azt elvégezni. Na most, de ha ez így van, akkor mi legyen a plébániai gyakorlat?
A mindennapi életben nyilván ezt nem lehet megvalósítani, bármennyire is szép.
Ahol a plébániai életben is igyekeznek ezt a szélesebb monasztikus stílust kialakítani, ott elég tömeges nyomás van arra, egyrészt a hívők a szabadságukkal élve inkább a latin liturgiát látogatják, a keleti ritusok is. Másrészt az ortodoxiából katolikussá áttérő emberek, és bizonyos országokban elég sokan vannak ilyenek, határozottan a latin egyházba akarnak betérni, mert úgy gondolják, hogy az a modernebb. Na most ez egy nagyon érdekes lélektani helyzet. Tudjuk, hogy a fő elv az egyházban az, hogy ki hogyha mondjuk keleti keresztény volt és a katolikus egyházba kíván tartozni, akkor abban a rítusban maradjon, amelyik az eredeti rítusa volt. De ez alól egyének vagy közösségek számára azért a Szentszék engedélyezhet kivételeket. Tehát itt van egy érdekes és újra ismétlődő szituáció. Tehát nyilván a parókiai gyakorlatot meg a teljes liturgia gazdagságát valamiképpen össze kell egyeztetni, úgyhogy többféle szintű, többféle időtartamú és bonyolultságú celebrációt egyidejűleg el kell ismerni az egyes egyházakban. Most azt hiszem, hogy mindez nagyon érdekes és hozzájárul a latin liturgikus tudatunknak a fejlődéséhez is. Aki felnőtt korában keresztelkedik, az szabadon választja meg a ritusát. Tehát amilyen a hithez, amilyen a liturgikus élethez vezető útja volt, amilyen hatások érték a környezetében, nyilván azt szerint fog választani, ez jogában áll.
Bíboros úr, ezek után, az összejövetelek után kerül sor a bíborosi konzisztóriumra, ami szintén több részletből áll, és nagyon gazdag programmal rendelkezik, és 22-én csúcsosodik ki magában a bíborosokat kreáló konzisztóriumban.
Ilyenkor az a szokás, tehát már II. János Pál pápa idejében is, Benedek pápa alatt hasonlóképpen, hogy a bíborosok összetalálkoznak, és egy-két napig előadásokat hallgatnak, esetleg hozzászólásokat tesznek, tehát egyfajta közös gondolkodás valósul meg olyan kérdésekről, amelyeket a Szent Atya időszerűnek tart. Ezután kerül sor a szombati napon majd a új bíborosok kreálására, aztán pedig a udvariassági látogatásra a Vatikán termeiben, amit az új bíborosok fognak adni a többi résztvevőknek, hát ott nyilván végigmegyünk és gratulálunk mindenkinek. Természetes dolog, hogy a következő napon egy ünnepélyes pápai szentmisében is koncelebráció van az új bíborosokkal, amire a testület többi tagjai is el szoktak menni.
Nagy büszkeséggel töltött el bennünket, magyar hívőket, amikor meghallottuk, hogy Ferenc pápa Erdő Péter bíborost nevezte ki az októberi a család témájával foglalkozó püspöki szinódus fő relátorává. Hol tartanak jelenleg az előkészületek?
Január volt a határideje annak, hogy a világ összes püspöki konferenciái meg a római kúria dikasztériumai, és akiket esetleg még a Szent Atya megkérdezni akart, megválaszoljanak arra a kérdőívre, amely ősszel került szétküldésre. Ez a válasz beérkezett a szinódus titkárságára, ahol most nagy erőkkel összesítik a válaszok tartalmát. Nyilván ebből majd a közös munka révén ki kell alakulnia egy olyan munkaokmánynak, ami a tavasz vége felé kikerül újra a püspöki konferenciákhoz, hogy ahhoz immár szövegszerű javaslatokat tehessenek, és ebből születhet meg az az összefoglaló jelentés, ami a szinódus kezdetén majd a vitát és a hozzászólásokat megnyitja.
Ez az úgynevezett instrumentum laboris,
igen, ez
a munkadokumentum, ami nyilvánosságra került.
Volt olyan szinódus, ahol kifejezetten bizalmas anyagként kezelték a munkaokmányt. Ennek ellenére nem gondolom, hogy ez most így lesz, hát majd meglátjuk, amikor kibocsátják, hogy mi lesz rányomtatva a füzet elejére.
Erdő Péter bíboros február 12-én részt vett a Római Magyar Akadémián a Budapest igazai című kötet bemutatásán. Ez a kötet a közelmúltban jelent meg Matteo Luigi Napolitano történelem tanár, Gennaro Verolino érsek magánarchívumát dolgozta fel, hogy bemutassa, hogyan mentették zsidók ezreinek életét az apostoli nunciatúra munkatársai, népszerint Angelo Rotta apostoli nuncius és munkatársa Verolino, aki fiatal szentszéki diplomata volt. A holokauszt 70. évfordulója alkalmából milyen vallásközi találkozókra, megemlékezésekre kerül sor Magyarországon?
Mindenek előtt a Verolino-féle dokumentumokon kívül Napolitano professzor úr sok más levéltári anyagot is, vatikáni anyagot is figyelembe vett, és közöl a könyvében. Tehát rendkívül gazdag adatgyűjteményt is kapunk, arra nézve, hogy hogyan reagált a szentszék, hogyan reagált a magyar egyház, és hogyan reagált a magyar politika azoknak a nehéz esztendőknek a fordulataira. Ebben a tekintetben nagyon sok szép helytállásról, és hát sok gyöngeségről is tudomást lehet szerezni a kötet lapjairól. Na most, ami a idei évnek a megemlékezéseit illeti. Mindenek előtt a holokausztra való emlékezés az nem a szoros értelemben vett vallásközi párbeszédnek a témája, hanem egy össztársadalmi kérdés, tehát ott hívők és hitetlenek egyaránt fölhívást kapnak már az évforduló tényénél fogva is, hogy reálisan emlékezzenek a múltra, és levonják belőle az összes komoly és értékes tanulságot. Tehát ez nem elsősorban vallásközi téma, de meg kell jegyeznem, hogy a vallásközi kapcsolatok is jó irányban fejlődnek. Tehát 3 év óta az ökumenikus imahét lezárásaként zsidó-keresztény imanapot tartunk például, erre az idén is sor került a Terézvárosi plébánia templomban. Néhány vidéki helyszínen is voltak ilyen imádságok, ami örvendetes, mert azt jelenti, hogy nem korlátozódik ez a dolog Budapestre. Fontos az, hogy különböző kongresszusokat is tartunk az idén. Ez már nem annyira a vallásközi párbeszédnek, mint inkább a történelmi emlékezetnek a kérdése. Lesz még márciusban, Tihanyban egy ilyen kongresszus, amely a kormánynak a megemlékező programjában is azt hiszem, hogy szerepet kapott. A Pázmány Egyetem a püspöki konferenciával együttműködve majd májusban szervez egy Nostra Aetate konferenciát, és tudomásom szerint a nunciatúrával együtt szervezni fogunk inkább már az ősszel egy tanulmányi napot vagy konferenciát éppen Verolino érsekről és Angelo Rotta nunciusról, tehát a szentszéknek a szerepéről az üldözöttek mentésében a nehéz időszakban. Azt hiszem, hogy ez is hozzátartozik szervesen ennek a megemlékező évnek a tartalmához.
Ferenc pápa elődeihez hasonlóan többször kifejtette, hogy egy keresztény nem lehet antiszemita, éppen a napokban fogadta az amerikai zsidó bizottságot, közöttük Rosen Rabbit, és ismét biztosította őket arról, hogy a két vallás között a párbeszéd folytatódik éppen a zsinati dokumentumnak megfelelően. Magyarországon mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
Hát ugye, mi minden teológiai párbeszédben a katolikus egyházon belül illetékességek vannak. Tehát nem úgy áll a dolog, hogy a katolikus egyház nevében bárki, akinek kedve szottyan, az tárgyal és a hitelvekről alkudozik. Nem ez a módja, ez a protestánsokkal vagy a más keresztényekkel folytatott párbeszédben sem így történik. Tehát ezért van a keresztények egységének előmozdítását célzó pápai tanács. És nagyon fontos dolog, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a zsidó közösséggel való párbeszédnek a illetékessége ennél a tanácsnál van. Tehát ugyanazon kinyilatkoztatott örökségnek a keretén belül kezeli a Szentszék a zsidósággal folytatott vallási párbeszédet is. Miközben van egy másik pápai tanács a vallásközi párbeszédre, ott a többi vallásokkal való párbeszéd ügyeit kezelik. Tehát a Szentszék teológiai értékelése szerint a zsidóság, mint vallás, sokkal közelebb áll a kereszténységhez, mint bármelyik más vallás ezen kívül. Tehát ez egy nagyon fontos és értékes körülmény, ez az, amit nekünk figyelembe kell venni. Ezen az alapon és ezeknek az elveknek a mentén haladunk mi is. Nekünk azt hiszem, hogy helyi szinten a legfontosabb egymásnak a jobb megismerése. Egymás teológiájának is, vagy hitbeli felfogásának, hitbeli életének. Ezek baráti kulturális találkozóknak, előadásoknak a keretében valósíthatók meg a legjobban. És erre is van már tapasztalatunk, amit szeretnénk folytatni. Tehát ez nem a püspöki kar nevében, vagy pedig egészen formálisan történik. Tehát ezeknek is sokféle fóruma van. Például a zsidó-keresztény társaság az évente rendezvények tucatjait tartja. Sok kiadványa is van, évente ad évkönyvet ki, amelyben előadások, konferenciák, szakcikkek olvashatók. Szóval sokféle síkon zajlik ez, és azt hiszem, hogy egy olyan folyamat, amelyik mindkét félnek a gazdagítását szolgálja.
Bíboros úr, nagyon szépen köszönöm ezt a hosszú beszámolót, és reméljük, hogy római tartózkodása alatt többször is vendégül láthatjuk stúdiónkban.
Köszönöm szépen.